Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban itt van velünk Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon, hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek?
A tegnapi nagyobb emelkedést követően egy mérsékelt plusz látunk a Bux Indexnél 0,1%-os. Az OTP és a MOL a tegnapi záróár folyamában 46.420, illetve kerek 4.000 forinton. A Richternél és a Magyar Telekomnál mérsékelt emelkedés látszik, 12.020, illetve 2.672 forinton állnak, ez 0,17, illetve 0,07%-os emelkedésnek felel meg.
Nemzetközi szinten vagy itthon várható bármilyen fontos piacmozgató hír?
Makroadatok közül Európából inflációs adatok érkeznek, illetve érkeztek. Ezen kívül fontosabb adat nem fog jönni, viszont ma lesz az ECOFIN ülés, ahol jogilag jóvá hagyhatják majd a magyar helyreállítási alapot, és ehhez még ugye a fennmaradó feltételek teljesítését követően várhatóan augusztus végén juthat forráshoz a magyar állam.
Nézzük meg, hogy hol áll most a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben?
További erősödés látszik a mai kereskedésben, ami ugye a közel-keleti feszültség enyhülésének tudható be. Most az euró árfolyama 356,11, a dolláré pedig 311,31.
Köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A rezsicsökkentés miatt a távhőszolgáltatók komoly deficitet halmoztak fel, ezért a kormány arról döntött, hogy a távhőkasszát 25,9 milliárd forinttal töltik fel, közölte Magyar Éva kormány szóvivő.
A kormány számára fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. A rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből. A maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. A kormány 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához.
Magyar Éva kormány szóvivőt hallották. Új funkciót kell találni a mezőhegyesi Nonius luxus hotel épületének, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Kalapos Mihály összefoglalója.
Bóna Szabolcs azzal kezdte, hogy a mezőhegyesi nemzeti ménes birtokon és tangazdaságban számos példaértékű fejlesztés történt az elmúlt időszakban.
Van egy jól működő oktatási intézmény, viszont itt van Mezőhegyes keresztje, egy 4 csillag pluszos szálloda projekt, egy megalomán elképzelés, ami 1,2 milliárdos fejlesztési koncepcióként indult, 16 szállodai szobára vonatkozólag, és ez a projekt már ennél jóval többet emésztett föl. Most a legutolsó megvalósítási tanulmány az már 3,5 milliárdos beruházási igényt mutat, anélkül, hogy bármilyen tanulmány készült volna arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne kihasználni.
Ez egy állatorvosi ló Mezőhegyesen, folytatta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Ennek a projektnek majd valamilyen funkciót kell találni. Az érintettek, a tervezők, a kivitelezők, áldozatok részben, részben pedig valószínű, hogy van némi szándékosság is abban, hogy hogyan lehet közpénzt kiszivattyúzni egy rendszerből. Nekünk ezt újra kell gondolni, és újra kell építenünk, és a valódi funkcióját kell visszaadni Mezőhegyesnek. Az oktatási funkcióját, a mintagazdaság funkcióját.
Amibe abszolút nem fér bele egy luxus hotel építése, tette hozzá a miniszter.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az egyetemisták és főiskolások közül most még csak kevesen elégedettek az anyagi helyzetükkel, a többségük mégis optimista, derül ki az Erste és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának közös kutatásából. Kalapos Mihály Kiricsi Dávidot, az Erste Brand és kampánycsapat vezetőjét kérdezte.
A kutatásban a fiataloknak a pénzügyi helyzetét vizsgáltuk, közel 1000 főiskolai hallgatót kérdeztünk meg a témában. és az ő válaszaik alapján készült ez a kutatás, és többnyire meg a jelenlegi anyagi helyzetük és akár a pénzügyi jövőjükkel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket, hogy mennyire látják derűsen a jövőt, vagy most ebben a pillanatban hogy érzik a pénzügyi helyzetüket.
Mennyire látják derűsen a jövőt, illetve mennyire elégedettek a jelenlegi anyagi helyzetükkel?
A jelenlegi anyagi helyzetükkel csupán a válaszadók 1/3 elégedett, 10-ből közel 8-an viszont derűsen látják a jövőt, és azt gondolják, hogy 5 éven belül jobb anyagi helyzetben lesznek majd. Keresztük őket a megtakarításokról is, vagy hogy milyen támogatást kapnak otthonról, és itt van egy érdekesség, a válaszadóknak a 43%-a szerint a fő nehézséget a hosszú távú megtakarítások felépítése okozza, és még egy érdekesség derült ki, az az, hogy nem beszélgetnek egyáltalán a pénzügyekről. Itt van egy olyan statisztikánk is, hogy minden 8. fiatal konkrétan senkivel nem beszéli meg a pénzügyeit. Többnyire a családjukkal beszélik meg ezeket a kérdéseket, viszont ugye azt is tudjuk a korábbi felméréseinkből, hogy azért a felnőttek sem annyira magabiztosak itt a pénzügyek területén, tehát hogy van egy ilyen elakadás itt ebben a rendszerben.
A pénzügyi tudatosságban is kíván segítséget nyújtani az Erste és a Körvonal közös beszélgetés indító kártya csomagja, de mi ez?
Igen, ez egy együttműködés. A Körvonal az egy népszerű márka már Magyarországon, aki olyan kártyákat készít, amik ilyen társasjáték jellegűek és családi baráti beszélgetésekre alkalmasak. Ezt mi tovább vittük, és egy jövőkép nevezetű kártyacsomagot adtunk ki, ami egy teljesen limitált, nem megvásárolható kártyapakli, ami olyan témákat feszeget, mint az önállóság, a pénzhez való viszony, a karrier, vagy az emberi kapcsolatok, amik a jövőtervezés az elengedhetetlenek és nagyon fontosak, és azt várjuk, vagy azt gondoljuk, hogy ezáltal a kártyacsomag által olyan beszélgetéseket indítanak, és kérdéseket tesznek fel a barátaiknak, családjaik körében, amivel segítik a saját pénzügyi edukációjukat, akár azt, hogy látják a jövőt, vagy milyen különbségek, vagy milyen hasonlóságok vannak a gondolkodásunkban.
Ez jár is az Erste diák számla mellé?
Így van, ez csak ahhoz jár, ez nem megvásárolható, hogyha most nyit valaki diák számlát az Erste-nél, akkor egy ilyet kap ajándékba, egy ilyen Körvonal és Erste közös kiadású limitált kártyát.
Hány éves kortól lehet egyébként diák számlát nyitni?
14 éves kortól már elérhető, és egészen 26 éves korig.
Kiricsi Dávidot, az Erste Brand és Kampány csapat vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén is a Herendi Porcelán Manufaktúra trófeáit adják át a Formula 1-es magyar nagydíj legjobbjainak a hungaroringi rendezvény záró ceremóniáján. Az idei alkotásokról Simon Attila vezérigazgatót hallják.
A Herendi Porcelán Manufaktúra nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy a tradíciói mellett folyamatosan innovatív megoldásokkal is megmutassa magát a nagyvilág számára. A manufaktúrán belül van egy termékfejlesztési innováció zsűri, amelynek kifejezetten feladata újdonságok, herendi porcelán újdonságok tervezése, készítése. Ez a zsűri, ez a tím volt az, amely egy évvel ezelőtt átgondolta, hogy az idei Forma 1-es magyar futamra milyen jellegű díjakat szeretnénk készíteni. Ezekről látványtervek készültek, majd utána pedig a jogtulajdonossal való egyeztetést követően kiválasztásra került az a minta, amely végül a vázatestekre elhelyezésre került. Közel egy éves munka van benne, maga a kivitele a trófáknak pedig 6 hónapot vett igénybe, hiszen a kaolin földpát és a kvarc, mint porcelán alapanyagoknak az első házasításától kezdve ennyi idő szükséges arra, hogy ebben a gyönyörű, csillogó, szép formában ezek a herendi alkotások megjelenjenek. Minden egyes alkotás külön-külön több 10 000 euró összegre rú.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban a folytatásban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a fegyvergyártás a szerb gazdaság húzó ágazatává vált az utóbbi időben, illetve beszámolunk egy civil kezdeményezésről, miszerint 200 civil szakmai és érdekképviseleti szervezet törvényjavaslatot dolgozott ki annak érdekében, hogy Magyarország ne csak formálisan, hanem érdemben is válaszoljon a klímaválságra. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A A szerb gazdaság húzóágazata az utóbbi időben a fegyvergyártás lett, mondta el az Inforádió Aréna című műsorában Németh Ferenc nyugat-balkán szakértő, a riporter Exterde Tibor.
Hogy áll a szerb gazdaság? Az a Nyugat-Balkánnak a legnagyobb gazdasága, de általában a Nyugat-Balkán se nagyon áll jól, meg a térség se áll nagyon jól.
A szerb gazdaság valóban a térség legnagyobb gazdasága, Magyarország számára is fontos gazdaság, viszont a Covid óta, illetve az abból következő energiaválság miatt az infláció mértéke Szerbiában is jelentősen megnőtt, illetve lecsökkentek a külföldről érkező működő tőkebefektetések is. A szerb gazdaságot jelenleg ázsiai, főleg kínai beruházások tartják életben, és számos nyugati vállalat már elég szkeptikus a Szerbiába való befektetéssel kapcsolatban. Elsősorban nem is attól félnek, hogy nem fog az adott befektetés profitot hozni, hanem a jogállamisági problémák azok, amik elrettentik a főleg nyugat-európai vállalatokat attól, hogy Szerbiába befektessenek.
Semmit nem számít, hogy Szerbia, ha jól emlékszem, 12 óta Európai Uniós tagjelölt, tehát valamit haladnia kellene például a befektetések védelme a bírósági eljárások ügyében.
Egy nagyon kicsit számít mondjuk a különféle befektetési besorolásokon az, hogy Szerbia papíron szeretne az Európai Unióhoz csatlakozni, illetve hogy tagjelölt ország, de a gyakorlatban azért a befektetők látják, hogy Szerbia elég messze van az Európai Uniós teljes jogú tagság elérésétől, és nagyon sok nem csak jogállami, hanem mondjuk adminisztratív problémák is vannak a befektetések kapcsán. Magyarra lefordítva, nagyon nehézkes és bürokratikus akadályokkal terhelt egy külföldi vállalatnak belépni a szerb piacra.
Miből él Szerbia? Emlékszem azokra az időkre, amikor a nyugatnémet vendégmunkások hazautalt Deutschmarkájából ért. Szerbia ez a háború utáni időszak volt. Most miből él?
A hazautalások azért még mindig jelentősek. Hogyha nem is Szerbiában, de mondjuk a Nyugat-Balkán többi országában még a GDP 8-10%-át is kitehetik, Szerbiában azért ez már egy kicsit alacsonyabb. Szerbia északi része, különösen a Vajdaság alapvetően mezőgazdasági termelésből él, míg a délebbi rész alapvetően egy iparosodottabb vagy ipari központokra épülő része Szerbiának. A turizmus annyira nem jelentős, ezen kívül a szolgáltatás szektor az, ami az utóbbi 10-15 évben, különösen Belgrádban vagy a többi nagyvárosban jelentős szerepet töltött be.
Van még ipar? Van még Zastava, meg Rade Končar, meg ilyen ipari konglomerátumok működnek még Szerbiában? Ezek nálunk szétmentek a rendszerváltás után.
Ezek annyira már nem működnek, vagy nem léteznek, viszont amiben Szerbia az elmúlt években nagyon jó lett, és külföldön is elég sokat profitált belőle, az a hadipar. Szerbián belül több hadipari gyár is épült, és több országnak, Egyesült Államoknak, Izraelnek, Örményországnak, Azerbajdzsánnak és Ukrajnának is saját szerb gyártmányú lőfegyvereket adott el Szerbia, és hát mint tudjuk, ez elég lukratív biznisz.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Törvényjavaslatot dolgozott ki 200 civil, szakmai és érdekképviseleti szervezet, hogy Magyarország ne csak formálisan, hanem érdemben válaszoljon a klímaválságra. A tervezet egyik fő újdonsága, hogy a klímapolitikát 3 egyenrangú pillérre építi, kibocsátás csökkentésre, alkalmazkodásra és ellenálló képességre. Kalapos Mihály összefoglalója.
Az éghajlatváltozás már a jelen, nem csak az unokáinkat fogja érinteni, kezdte a Magyar Természetvédők Szövetségének elnöke.
Évtizedek óta figyelmeztetünk nem csak erre, hanem arra is, hogy összhangba kell hozni a cselekedeteinket, ezzel kapcsolatos lépéseinket, mert jelen pillanatban, amit az egyik kezünkkel fölépítünk, a másikkal esetleg lerombolunk. Több megújulónk van, de közben a városaink vagy a különböző más területeink alkalmazkodó képességeit pedig romboljuk, vagy az energetikai átállás elindult, de közben újabb függőségeket építünk ki. Ezeket az ellentmondásokat is próbálja kezelni a civil új klímatörvény javaslat, hogy meghaladjuk ezt az ágazati gondolkodást. Erre hívtunk párbeszédre ágazatokat, ami folyamathoz több mint 200 szervezet csatlakozott az elmúlt több mint 10 hónapban.
A javaslat a cselekvés kereteit, jogi hátterét és eszközeit fekteti le, folytatta Íger Ákos.
megfogalmazza az ágazatok számára és a mezőgazdaság, az erdészet, az energia ágazat számára, hogy milyen irányba kellene elindulni, és fontos az a kérdés is, hogy ezek megvalósuljanak, tehát számon kérhetőek legyenek azok a lépések, amiket megtesz a kormányzat, és így a civil szervezetek és különböző más társadalmi szereplők bevonására is szólunk. 2030, 2040-es, 2050-es kibocsátás csökkentési célokat ki kell tűzni, de a lépéseket minden évben azonnal meg kell tenni. Ehhez nyújt segítséget a karbon költségvetés, amely évente meghatározza, hogy milyen kibocsátási célokat kell teljesíteni Magyarország számára, és ha ez nem teljesül, vagy más valami akadály van, akkor ezeket évente ki lehet igazítani.
Azt is meg kell vizsgálni, hogy az egyes jogszabályalkotási lépések milyen éghajlatváltozási hatással járnak, tette hozzá a Magyar Természetvédők Szövetségének elnöke, aki szerint a klímatörvény csak a társadalommal együttműködésben valósulhat meg.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban itt van velünk ismét Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt újra!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Történt-e valami jelentősebb mozgás az elmúlt körülbelül 20 percben a Budapest értéktőzsdén?
Igen, a Bux Index most már pici negatívumot mutat az OTP árfolyam mozgása miatt, 0,67%-os mínuszba került a bankpapír 46.110 forinton. A MOL 0,5%-os pluszban 4.020 forinton, és a Richterben volt egy nagyobb ugrás felfelé 12.130 forint az árfolyam 1,08%-os emelkedéssel. A Magyar Telekom továbbra is a tegnapi záró árfolyamán 2.670 forinton áll.
Mi a helyzet a forinttal? Hogyan alakul most az árfolyama?
Most egy pici korrekció látszik, tehát forintgyengülés indult kismértékben, 356,44 az euró árfolyam, és 311,57 a dolláré.
Köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.